Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Egy nagyon kellemes kora őszi túráról jöttünk most vissza, méghozzá Szlovéniából. Valahogy méltatlanul keveset látogatunk ide, keveset foglalkozunk vele, én úgy érzem, pedig annyira szép kis ország. Mi most keresztbe átutaztunk rajta, majdnem meg sem álltunk a szlovén tengerpartig, de hát kis méret ellenére nagyon sok mindent lehet itt látni. Talán az egyik legemlékezetesebb túránk egy vadvízi adrenalin túra volt, ugye Gyula? Ez nem most volt, de érdemes beszélni róla.
Igen, az a Bovetszi vadvízi adrenalin túra.
Igen, a Szocsafolyón.
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon komoly sztori, és aki szereti az adrenalint és szereti a természetet, annak mindenképpen érdemes. Ugye itt egyszerre nagyon sok mindent lehet csinálni. Szlovénia egy ilyen kis gyöngyszem, ahogy mondtad. Itt a legjobb az, hogy egyszerre tudsz, akár egy nap tudsz raftingolni, kanyoningolni, akár siklóernyőzni, bringázni, túrázni, tehát hogy nagyon-nagyon vadregényes. Ugye én azt gondolom, hogyha valaki még nem járt vadvizen, akkor érdemes itt elkezdenie, mert a Szocsa az egy olyan látványos, szép folyó, ahol még egy kezdő is tud raftingolni, egy ilyen 12-es csónakkal, vagy aki már gyakorlottabb, az tud kétszemélyes csónakkal menni, vagy akár egyedül egy kajakkal, az már egy kicsit szerintem profignak kell lenni. Ugye itt az elején az ember kap egy vastag neoprém ruhát, nem is érti, hogy mi lesz itt, hiszen a víz az ilyen 8-10 fokos, vagy még talán annyi se, és akkor felöltöztetik ebbe a neoprém ruhába, mentő mellén kap a kezébe egy lapátot, és aki még nem evezett, annak ez egy teljesen kemény feladat. Ugye beültetnek a 12 személyes csónakba, és akkor nagyjából elmondják, hogy mit kéne csinálni, merre lapátoljál, de hát ez nehezen megy. Szerencsére azért szakavatott vezetőkkel kell menni, és azok tudják, hogy irányítsák azt a nagy csónakot. A borulás garantált, ugye beesik az ember ebbe a jégideg vízbe.
És hát úgy emlékszem, hogy ha nem akartál nagyon borulni, akkor is beborultak.
Mindenképpen.
ez a része.
Ennek az a lényege, hogy először be is borítanak, igen, hogy érezd meg, hogy milyen, amikor, mert először csak beborítanak, hogy érezd, és utána vannak olyan zúgók, ahol már vagy átmész, vagy nem, úgyhogy ne borulj be. Persze ezek a srácok, akik ezeket a túrákat vezetik, azok ezt eléggé profi nyomják. Tehát, hogy
de... Igen, azért tegyük hozzá, hogy nem veszélytelen, tehát itt tényleg érdemes úgy menni, hogy valamilyen profi csapathoz csatlakozunk.
Igen, hát csak úgy.
Csak úgy, igen. Egyébként a nem annyira közismert, a Szocsa folyó az valójában az Isonzó folyó, és annyi érdekességet meséljünk már el róla, hogy magasban a Trentavölgyben, a Júlia Alpokban ered, 136 kilométer hosszú, és valamilyen elképesztő türkis színe van egész végig, és állítólag ez a világ egyetlen hosszú folyója, amelyiknek ilyen színe van. Tényleg úgy képzeljük el, hogy akár amikor az út mellett haladunk a folyó nyomvonalán, akkor is így világít a vízzel, nagyon érdekes.
Egyébként, ha már így az Isonzót említettük, akkor én láttam egy filmet annó, emlékszem, még gyerekkoromban az én is jártam Isonzónál, az volt a címe, és ilyen idős bácsikák, akik az első világháborúban harcoltak egymással, ott az olaszok, a magyarok, az osztrákok találkoztak, már ilyen 80-90 éves bácsikák. Nem most volt, hiszen már első világháborúról beszélünk, igen, tehát ez már 30 év volt.
1915-17 között volt.
Akkor
ugye,
volt itt nagyon véres csaták voltak. Igen. Itt az olasz, ez egy olasz-szlovén, hát ugye ausztrák-magyar monarchiás rész volt, és itt nagyon kemény csaták voltak, de ezt hagyjuk is, csak érdekesség. Még amit itt sokan nem tudnak, hogy mi az a kanyoning, én se tudtam, amíg ide nem mentünk, az nekem nagyon tetszett. Ez a kanyoning, ez egy, hát, hogy is mondjam, bevisznek az erdőbe, megint csak neoprém ruhába, és akkor az erdőbe folyik a kis patak, nem nagy folyó, és akkor itt természetes csúszdákba csúszol le, meg ugrálsz, tehát bele lehet ugrálni a különböző kis medrekbe, ahol megáll a víz, és ilyen természetes csúszdákba lehet lecsúszni, kis vízesésekbe csúszkálsz. Nem hinnéd el, hogy ott le fogsz tudni jönni, és lecsúszol, és utána élvezed. Persze ide is kell a szakértő.
Igen, hát ezt most úgy mondtad, Gyula, mint hogyha ez egy csúszdapark lenne, de hát azért én arra emlékszem, hogy sokkot kaptunk, amikor csak egy ilyen kis luk volt az egyik kövön, nem láttunk be, csak mondták, hogy itt fogunk
itt
menni,
fog
és mondtuk, hát itt biztos, hogy nem. És mondták, hogy hát nincs más esélyünk, mert visszafele nem lehet menni, igen, tehát itt mindenkinek le kell jönni. És persze nyilván védőfelszerelős volt rajtunk, és akkor
hát
a
védőfelszerelés
mondták,
az egy
bukó.
Hogy,
hát bukós, igen, de a neoprém ruha, ha jól emlékszem, ilyen gumicsizma is volt rajtunk,
igen,
gumicipő volt rajtunk, és akkor ott tényleg menni kellett egymás után, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, ezt tényleg érdemes kipróbálni.
És ha még ez nem elég, akkor érdemes egyet siklóernyőzni.
Igen.
Itt a sípályák, ugye Bovetsz fölött vannak sípályák, és nyáron ugye azoknak a felvonói mennek. Itt 1900 méter magasról lehet siklóernyőzni. Nyilván elsőre itt is nem egyedül kell ezt kipróbálni.
Hát szerintem másodikra se.
Vagy még másodikra se. Egy is emlékszem, Gábor nevezetű sráccal mentünk föl. Igen, és akkor mire felértünk, annyit mesélt az ő életéről, hogy egész életében ilyeneket tesztelt, meg nem tudom, Brazíliába kipróbálta, meg hogy működik, meg mire felértünk, én már emlékszem, hogy úgy mentem, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy mit most 1900 méterről mit most le fogunk ejtőernyőzni. Akkor elmagyarázta, hogy mi, hogy, akkor megmutatta az ejtőernyőt, hogy milyen vékonyak ezek a zsinórok. Egy zsinór, ez a mikrofon zsinór, amin itt beszélünk, vastagabb háromszor, és így néztem, hogy jó, de ebből nagyon sok zsinór van, és akkor beültem elé, futunk kettőt, és már megyünk is, és akkor elemelkedtünk.
Hát igen, de a futunk kettőt, az úgy néz ki, hogy ugye egy meredek szikla egy hegyoldalból lépte. Igen, úgyhogy te vagy elől, mert ugye tandemben úgy ugrasz, hogy te vagy elől, és ugye fölötted, mögötted van a profi, és te lépsz be először a szakadékba.
Nem kellett, amikor én ugrottam, nem kellett belépni, nem futottunk egy mezőn, fölemelkedtünk, és utána amikor repültünk egy ilyen 30 métert, eladtunk 5 métert, tök jó megszoktad, és akkor utána ott volt a szakadék, és alattad 1800 métert.
Igen, és akkor mész felfele, meg lefele.
Hát a termikekkel, igen, játszik, aki profi, az tud ugye a termikekkel fölfele, lefele menni. Igen. Az egy nagy élmény.
Elképesztő. Én el sose felejtem el, hogy kidobtam a rágómat akkor ott lent. Lezuhant, és néztem bele így, tehát hihetetlen, tehát az a távolság igazából, az tényleg egy ilyen több dimenziót érzékeltem akkor először életemben, hogy alul felül oldalt, és azt ki kell próbálni még annak is, aki
nekem
nagyon
leesett
fél.
A fényképezőgép, akkor még fényképezőgép volt a kezembe, nyakamba lógott, és levettem róla a védőt, az objektív védőt, és az leesett, és reflexzel elkaptam a lábammal, tehát összezártam a lábamat, és ott maradt, és akkor néztem le, hogy alattam 1800 méter, akkor tudatosult, hogy úristen, mi van alattunk.
Igen. Na, szóval Szlovénia nem egy unalmas ország, most itt szerintem a legizgisebb dolgokat beszéltük végig. Na, menjünk egy picit tovább. Ugye ezek a vadvízi kalandok, a repülés,
nyilván
rafting.
Nem lesz időnk egész Szlovéniát bemutatni ebbe
nem,
az adásba.
Nem, persze. Itt most a Bledito meg a Bohíny régió az, amit mi végigjártunk, és ez azért is érdekes, mert itt azért lehet pihengetni. Tehát egyrészt nagyon sokan járnak ide biciklizni, gyalogtúrázni, tényleg gyönyörű. Hát az egész Triglav hegység és az egész nemzeti park bejárható, tényleg kijelölt útvonalak vannak. Jó tudni, hogy a legmagasabb hegycsúcsa itt található Szlovéniának, ez a 2864 méter magas Triglav, és számtalan túrahely, túra útvonal található itt. Az is érdekes egyébként, hogy az ország több mint a fele erdő, rét és legelő, és amikor így átmegyünk az országon, ugye mi keletről nyugat fele mentünk, egyik kis falu, város követi a másikat, tehát már önmagában, hogyha nem autópályán megyünk, mi sokszor fel sem mentünk az autópályára pont azért, mert ugyanígy val hosszabb az út, de akkor látjuk azokat a kisvárosokat, amik tényleg felejthetetlen élményt nyújtanak. Most ugye nagyon szép is volt, mert ősz van, gyönyörű, színesek az erdők, a lombkoronák, egészen különleges színben pompázik.
Kedvenc helyeink.
Na most az egyik, amit nagyon szerettünk, és szeretünk is, sokan járnak ide, ez a Bledito, ott te is voltál.
Hát ez egy kis gyöngyszem, ez egy glecsertó, hogyha jól emlékszem.
Igen.
És ugye a közepén van egy picike kis sziget, ahová át lehet menni, azon van egy pici templom.
Igen, ez a Szűz Mária templom, egy zarándokhely,
igen,
amúgy
hát ide át lehet menni. Kis, mi az majóval, hát ilyen hajócskával. Igen, ez nehéz leírni, mert körülötte az egész környék, a hegyek, a csúcsok, fölötte a vár, az egész Bledítónak van egy olyan hangulata, hogy aki még nem járt ott, az így, ez a wow feeling megvan, amikor odaérsz, hogy úristen, ez de szép.
Igen.
Körbe lehet járni a tavat. Egyébként van egy nagyon jó kemping a Bledító mellett, ahol nagyon sokan, akik szeretnek kempingezni, ott megállhatnak, és egy pár napot érdemes eltölteni, át lehet menni Bohinyba. Itt voltatok Tibos Bohinyba, ugye?
Igen. Annyiban még maradjunk Bledinél, hogy egyrészt jóval nagyobb. Én azt hittem, hogy Bohiny mellett is, vagy a Bohinyi tónál is lesz egy ilyen turisztikai paradicsom, mint a Bledítónál, hát ott nem volt, ezért érdemes a Bledító környékén tényleg jól körülnézni. Aztán megtudtam, hogy igazából azért, mert ugye a 19. századtól híres gyógyüdülő hely volt, itt még gyógyforrást is találtak, erre épült gyógyfürdő, és nagyon-nagyon híres volt, és ezért is van nagyon sok régi monarchia korabeli épület, nagyon sokat felújítottak, van hotel is működik ilyen épületben, és hát nagyon sok szép ilyen kastélyszerű házat látunk itt végig a tóparton. Tehát tényleg érdemes végig sétálni rajta. Hát mi már jöttünk el vasárnap, de odafele hihetetlen több kilométeres sor volt, ami ugye jelezte azt, hogy a helyiek, a környékbeliek úgy látogatnak ide, mint mi Budapestről a Dunakanyarba, mondjuk meg Szentendérre, ugye tudjuk, hogy hogy áll a sor végig, hogyha arra fele megyünk, Visegrád fele, hát rengetegen, tehát ameddig hétközben alig voltak a tóparton, úgy vasárnapra ilyen jó őszi időben rengetegen kisétáltak, tehát tényleg Szlovénia egyik legnagyobb turisztikai központja a Bledi-tó. Lehet egyébként evezni rajta, szapoztak is, illetve van egy evező klub is a partján, és ha jól tudom, valamikor 2004 környékén világbajnokságot is, evező világbajnokságot is rendeztek itt. Szóval Bled nagyon fontos, tehát Bledet mindenképpen látogassuk meg, és hát Bohinja másik, ahova érdemes, igazából egy fél órán belül oda jutunk. Maga a városka az egy, mondhatnánk úgy, hogy egy unalmas alpesi városka, de hát gyönyörű a fekvése, tehát azt olyan érdekes látni innen így a lapos síkságról érkezve, hogy egy városka, ahol elindulsz bármelyik utcán, és hatalmas szürke hegyek magasodnak, ugye itt 1500-2000 méter magas hegyek veszik körbe ezeket a településeket, már önmagában is gyönyörű a látvány. Mi Bohinyban szálltunk meg, illetve pontosabban Bohinska Bistricán, mert ugye több Bohin nevezetű városka van itt a községben, és innen egy 10 perc alatt igazából a Bohinyi tónál tudunk lenni, ahol egészen más élmény fogadott most bennünket, egyrészt kevesen is voltak, és másrészt egy teljesen vadregényes táj volt. Tehát még Bled környéke inkább a városi, ott rengeteg vendéglátóhely van, nagyon-nagyon nyüzsgés, addig a Bohinyi tónál igazából alig találtunk valakit. És hát gyönyörű a színe a tónak, egy ilyen, ez is egy leccsertó, hatalmas hegyek veszik körül, tehát gyönyörű maga a fekvése, és tényleg elképesztő csak itt lent ülni a parton és nézegetni ezt az óriási vizet. Egyébként ezt nem is tudtam, hogy a színét annak is köszönheti, hogy 40-45 méter mély maga a tó, tehát óriási mélységek vannak benne, ettől függetlenül fürdeni, csónakázni is lehet rajta, illetve vannak befagyott szakaszai, de ugyanígy a Bledi-tónak is, tehát télen még korcsolyázni is szoktak.
A legjobb tengerpartok.
És nem mentetek le a tengerhez?
De elmentünk a tengerig, mert azt nem bírtuk ki. Hát ez amiért nagyon kíváncsi is voltam rá, mert ugye Horvátországot szinte ismerjük déltől északig az egész partvonalat, de ugye a szlovén tengerpart az méltatlanul elhanyagolt.
Hát csak az nem igaz, hogy elhanyagolt, csak mi nem voltunk még
olyan
sokat. Hát
mi nem voltunk sokat, de én azt gondolom, hogy többen mennek Horvátországba, tehát sokkal inkább.
Ja, hát innen persze. Jó, hát egy rövid partszakaszról van szó, hát Portoros, Pirán, és ahol ti voltatok most Koper, igaz? Ez a,
igen.
Ezek az ismert helyek, tehát igazából nem egy hosszú. De mondjuk nagyon érdekes, mert Portorosban, ugye voltam én is, meg Piránban is, mind a kettő teljesen más, tehát Portoros egy ilyen igazi, hát én majdnem egy ilyen francia Rivierához hasonló nyaralóhely, nagy szállodákkal, sétánnyal, kaszinóval, ilyen néhány monarchia korabeli épület. Tehát van egy nagyon speckó hangulata. Pirán meg egy ilyen kis cuki kisváros, az meg inkább már ilyen nagyon olaszos. Tehát egy ilyen öböl, ott le kell rakni a kocsit, le kell sétálni jó messze.
Ez egy ilyen tengerben nyúló félsziget.
Igen, ez egy félsziget, és akkor az ember jön le így egy ilyen lefele, egy lejtős úton, balra van egy óriás nagy parkolót, le kell állítani a kocsit, és akkor be kell sétálni Piránba. Tiszta velencei hangulat. Tehát hogy az látszik, hogy ott olasz fennhatóság alatt volt sokáig, és kiülsz a főtéren bármelyik ilyen kis kávézóba, étterembe, teljesen nem tudom, Olaszországban lennél. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon mediterrán, nagyon jó velencei stílusú hely. Koper milyen, mert ott én még nem voltam.
Hát igazából az érdekes, hogy mi átugrottunk Olaszországba is, mert úgy jöttünk Bohiny felől. Egyébként ezt mondanám is, hogy szerintem úgy érdemes menni, hogy a Bohinyi régióból, hogyha elindul az ember, mi későn utólag tudtuk meg, hogy a folyó, ami mellett mentünk, ugye az a Szocsa volt, az Isonzó folyó mentén lehet ilyen gyönyörű kis városkákon keresztül jönni, hogyha nem az autópályán megyünk, és akkor ugye befutunk egyszer csak Triestbe, ami nagyon érdekes, mert ugye egyszer csak átmentünk a határon, ugye nincs határátkelő, egyszer csak Olaszországban vagyunk, és akkor Triesten áthaladva akkor már ugye végig akartunk menni a tengerparton, egyszer csak megérkezünk ugye Koperbe, és az összesen azt hiszem 47, tehát nincs 50 kilométer a szlovén tengerpart. Ezen egy pár ilyen kisvárost találunk, mint amit említettél, ugye úgy jön, hogy Koper, Izola, Pirán, Portorosz, tehát ezek így a nagyobb városok. Hát Koper is egy horvátországi, adriai kisvárosra emlékeztet. Igazából van egy gyönyörű sétánya, ahol most is ugye október közepe lévén ott ücsörögtek az emberek, és mindenki kávézott, fagyizott, tevett, tényleg olyan, mint hogyha Olaszországban lennél, vagy Horvátországban. Tehát ez nekem azért különleges volt, mert Szlovéniát nem így ismerjük, mint egy mediterrán tengerpartot. És hát ugye Pirán, Portorosz meg aztán ennél jóval fényűzőbb is, tehát ott azért nagyobb szállodák vannak, több 4-5 csillagos nagy szállodát találunk, és ami még nagyon érdekes, és szerintem ez egy új fejlemény, amivel én sokat találkoztam a Szlovéniában, hogy nagyon sok az ilyen nagyon jó minőségű butik hotel, vagy régebbi épületek, amiket felújítottak, új formát kaptak, vagy tényleg teljesen új modern épületek, és elképesztő magas minőségű szolgáltatást nyújtanak, nyilván nem olcsón, de mondom, itt a tengerparton is rengeteg ilyen villát, bérelhető villát medencével, gyönyörű szállodákat láttunk, tehát itt is óriási választék van most már.
Mit együnk, mit ne együnk?
Mit ettetek? Ettetek valami jó szlovén kaját?
Hát, megmondom őszintén, hogy sokat pizzáztunk, azért azt tegyük hozzá, hogy... Igen. Tegyük hozzá, hogy meglepő, nyilván most a mostani nálunk is tapasztalható infláció máshol is tapasztalható, azért elég drága Szlovénia. Tehát nálunk is megnövekedtek az árak, de azért aki most készül menni, úgy kell készülni, hogy olyan 20 euró körül tudtunk fejenként étkezni, és akkor abban nem volt benne egy pizza, volt benne egy sör, vagy egy kávé, vagy egy fagyi. Igazából ketten fagyiztunk olyan körülbelül 4000 forint összegért. Tehát valaki azt gondolja, hogy itthon magasak az árak, azért ez például Szlovéniában is elszállt.
Mindenhol, ahol euró van, az most nekünk
igen,
fáj.
Igen, igen.
Sajnos.
Tehát viszonylag magasak az árak. Lehet olcsón is szállást találni, tehát Airbnb-n például néztük, hogy nagyon jó áron lehet, és nagyon biztonságos. Tehát tényleg láttuk, hogy parkolóban úgy álltak meg az autók, leengedett ablakkal, minden benne hagynak az emberek a kocsát. Szlovéniában nagyon jó a közbiztonság. Nagyon jók tényleg az éttermi szolgáltatások nagyon jók. Olyan különleges, hát ami különleges volt, azt egy parasztálnak nevezik, egy ilyen bajorkáposzta, sült kolbász, talán valamilyen májas hurka féleség, ilyen malac sült együtt, tehát nem egy könnyű étel.
Cső, ez jó hangzott.
Igen. Igen, ezt egy ilyen serpenyőbe sütik együtt, az amit nálunk a két személyes, tehát hát ezért tettünk utána már pizzát, hogy ezt így megettünk egy ilyen tálat, és utána már nem nagyon tudsz menni, tehát igen, ez az igazság, hogy nem egy könnyű, legalábbis a szlovén konyhának nem a legkönnyebb fogásait próbáltuk mi, de nagyon finom sülteket, grilltálakat is lehet kapni, és ezek ott is nagyon divatosak, tehát igazából bárhol tudunk nagyon-nagyon finomakat enni.
Még egy dolog van, amiről nem beszéltünk, de hát lassan már érdemes, hogy Szlovéniában ugye miért lehet menni, lehet a tengerpartér, amiről beszéltünk, igaz, rövid, de nagyon szép, lehet túrázni a hegyekbe, és jön a tél. Megmondom őszintén, én nagy síelő vagyok, nekem még hiányzik és bakancslistás, hogy Kranjska Gorába elmenjek és a szlovén hegyeket kipróbáljam. Én szerintem az lesz a következő, és majd arról is be fogunk számolni itt a Világjáróban, meg a Világjáró magazinban, mert tök közel van, és azt mondják, hogy nagyon jó síelni.
És arról nem is beszélve, hogy mondjuk közelebbi helyeket is látogathatunk, tehát most nem említettük meg Ljubljanát, nem említettük meg Maribort, mind a kettő, hát nyilván Ljubljana az ország fővárosaként jóval nagyobb méretű, ott átutazóban voltunk, hát ott inkább ezt a szociál negyedet.
Nem, én voltam benne, nagyon szép.
Bent nagyon szép az óváros.
Folyóban egy óváros, vannak fantasztikus kiülős helyek, igen. Lehet sétálni, gyönyörű templomok vannak. Én azt gondolom, hogy Ljubljana megér egy délutáni.
Igen.
Tehát, hogyha utazunk, vagy Ausztriába megyünk, és Szlovénián keresztül megyünk, ugye Ausztria déli részébe, mondjuk, akkor menjünk arra fele, és akkor érdemes bemenni Ljubljanába, érdemes akár vacsorázni, vagy ebédelni Ljubljanába, bemenni a belvárosba, nagyon hangulatos. Tényleg azok a különleges kávézók ott a folyóparton, az tényleg emlékezetes, és tényleg egy 3-4 órát simán el lehet sétálgatni.
Nagyon jó a káva. Ugye kávé. A kávé, hú, nagyon jó kávék, de Olaszországban lennénk, nagyon jó kávékat lehet inni. És hát ugye ott van Maribor is, ami szintén egy kis gyöngyszem, tehát ott is megszállhatunk, eltölthetünk egy-két napot biztosan. Szlovénia egyébként az a hely, ahol a legpraktikusabb szerintem csillagtúra helyett inkább helyszínről helyszínre menni, tehát kinézni magunknak egy 150-100 kilométerrel odébb egy másik szállást, és akkor nyugodtan tudunk, mert ugye ez a csillagtúraszerű kirándulás, ez túl nagy távolságokat jelent oda-vissza, és tényleg nem győzzük hangsúlyozni, hogy az autópályák helyett sokkal inkább a kis utakon érdemes. Rengeteg a kis erdei kanyorgós út, ahol meg lehet időnként állni, körülnézni. Fantasztikus az Alpok, és fantasztikus, hogy hozzánk ilyen viszonylag közel ilyen hegyvidéket találunk, és nagyon nyugodt, nagyon kellemes erdei utakösvények is vannak. No, hát ez volt Szlovénia a tengerpartig. Egy külön utazást is megér majd, mi biztosan úgy bakancslistára tettük így a tengerpartot, úgyhogy ajánljuk mindenkinek, és hát ez volt a mai Világjáró magazin, tartsatok velünk minden kedd délután, mi itt leszünk és mesélünk nektek.